Szervusztok, kedves látszótér hallgatók! Ez itt a Gorcső. Mikrofonnál pedig Orsi.
És Nyüző.
És amint halljátok, a Orsi hangja egy picit dátás.
Majd ő mondja, hogy bankrablás.
Úgyhogy most hát előre is elnézéseteket kérem, hogyha nem tudom, nem a megszokott hangszínemen fogok mesélni nektek.
Nem, mert nem szabad hideg vízben lubicskolni. Az Atlanti óceán meg hideg.
Hát, hogy ezt tudtam volna. Na mindegy, vágjunk bele, aztán majd időnként megszakítjuk egy kis méz nyalogatással, meg...
Meg zenével.
Meg ivással, meg zenével, igen. Úgyhogy, ja, mert azért hosszú lesz ez most nekem. Na, tehát ott hagytuk abba, hogy Lubics még Németországban készített filmet, de már amerikai megbízásból. És ott folytatjuk, hogy te bőlegesen is átment a
tengeren,
az óceánon, nem úszva gondolom, úgyhogy megtette azt a hatalmas ugrást, vagy hajóutat, ami által tulajdonképpen emigrált Németországból, és áttette a filmes karrierjét Hollywoodba. Hát ennek sok oka volt, ugye itt még szó nem volt a zsidó üldözésről, a 20-as évek elején járunk, cserébe viszont nagyon sok anyagi és egyéb forrás előnnyel járt, talán megbecsültséggel is, ezt nem tudhatom biztosan, de minden esetre nem csak úgy belevágott a kalandba, hanem Mary Pickford és filmes stúdióknak a hívására érkezett. És hát ugye, mint tudjuk, már járt korábban is Amerikában, Hollywoodban, filmstúdiókban, de most úgy döntött, hogy újdonsült feleségével együtt át is költöznek. És hát nem csak ő, hanem tudjuk, hogy Paula Negri is hasonló időszakban átköltözött, Emil Jennings is, és a sokat emlegetett forgatókönyvíró, akivel szeretett együtt dolgozni, Hans Krelli is. Tehát 1922-ben a Fáraó hitvese című filmjének sikerét követően Mary Pickford, aki Lubics nagy tisztelője volt, meghívta a rendezőt az Egyesült Államokból, hogy készítsen számára az ő főszereplésével egy filmet. Hát Mary Pickford akart egy olyan filmben szerepelni, amiben őt nem kislányként kezelik, hanem már egy felnőtt színésznőként, akit komolyan vesznek, és Lubics ugye, hogy mondjam, minden...
Paraméternek megfelelt a számára, vagy...
Igen, tehát Lubicstól remélte, hogy ezt a szerepet megkapja majd. Tehát a jó nevű és feltörekvő United Artists filmstúdió egyik tulajdonosa volt éppen Mary Pickford, ugye Chaplinnel.
Erről annak idején beszéltünk is.
De Chaplinnel és Douglas Fairbanks-en együtt, igen. Tehát azért nem volt már senki, tehát a filmes szakmában volt már egy megalapozott neve. Ezért a szerződés elég csábító volt Lubics számára, hogy emiatt a nemzetközi hírnévért cserébe ott hagyja Németországot, és a viszonylag ott jól kialakított karrierjét, hiszen már azért ott is megalapozta ő a nevét. Ugye, úgyis 30-32 éves volt ekkor Lubics, tehát már éppen még fiatal, de mondjuk már egy új nyelvet, egy új kultúrát megtanulni már talán nem volt annyira fiatal. Mondjuk sokan megugrották ezt az ő korában is, állítólag sosem tudta levetkőzni a német akcentusát, tehát ugye ez mindig megmaradt neki már. No, de a filmesekkel egy kicsit másképp néztek Hollywoodban, tehát tökre befogadták őket. Említettem, hogy feleségül vette Helene Krauss színésznőt 1922-ben, tehát abban az évben, mikor ugye ott hagyta Németországot, és a házasságuk egészen 1930-ig tartott, tehát nem volt nagyon hosszú életű, ezt majd talán később vesézzük ki, hogy mik lettek az okai ennek a válásnak, de hát ezek ugye, most itt nem annyira lényegesek. Még mielőtt Hitler és Goebbels filmes szakembereik százait kényszerítette volna a száműzetésbe, Hollywoodban már a 20-as években egy jelentős német-osztrák kolónia alakult ki, amelynek Lubitsch lett a központi figurája. Tehát ő amúgy is szeretett ilyen kis komikus karakterével.
Az egy közösségi ember lehetett amúgy is, tehát...
Igen, igen. Sosem vált igazából amerikaivá, nem is tudott volna azzá válni. Filmjeiben azonban sikeresen ötvözte az európai és az amerikai hagyományokat. Azt írta 1924-ben erről, hogy minden jó film természeténél fogva nemzetközi. Tehát ő ezt vallotta.
Tekintve, hogy a képnyelv az alapvetően nemzetközi.
Igen, és mivel akkor még hang sem társult a filmekhez, ez még inkább így volt.
Talán leszámítva ugye a keleti kultúrákat, ahol azért vannak különbségek, de igen.
Mary Pickfordnak és Lubitschnak az együttműködése távolról sem volt mentes a konfliktusoktól. Az első filmtervet, a Faustot Pickford elutasította, a Dorothy Vernon kosztümös történelmi románc forgatókönyvét viszont Lubitsch nem találta megfelelőnek. Ez a film később, 1924-ben Mary Pickford saját rendezésében mégis elkészült, aztán végül több ilyen filmtervet követően a Rosita című film elkészítésében egyeztek ki, amelyben Pickford egy spanyol mandoli játékos lányt játszott, de a kettejük közti ellentétek lépten nyomon kiütköztek a forgatás alatt is, és bár a film a kritikusok és a közönség köreiben is nagy sikert aratott, hát nem dolgoztak többet ezt követően együtt. Ugye sok mindent elmond. Mary Pickford used to eat roses, thought that they'd make her beautiful and they did. One supposes Douglas Fairbanks, he was so handsome, he wore a mustache, must have had much cash too. Jó, hát miről is szól ez a Rosita? Ennek a kicsit a körülményeiről is beszéljünk. 1923-ban készült át el a film, most mondani fogok néhány francia nevet, nem tudom, hogy jól mondom-e őket. Philippe Dumanoir és Adolphe de Mehry. 1844-ben írt drámája alapján készült a forgatókönyv, a Don César de Bazin alapján íródott. A drámából 1872-ben Jules Massenet írt operát, és már Lubitsch előtt többen megfilmesítették, tehát ez egy népszerű történet volt. Érdekes véletlen, hogy épp 1923-ban ugyanezt a témát dolgozta fel egy amerikai filmrendező Herbert Brunon, és a The Spanish Dancer, a spanyol táncosnő című filmet is bemutatták ugyanabban az évben, Paula Negri főszereplésével.
Na tessék, cserebere fogadó.
Tehát itt egy komoly konkurencia volt, kérem szépen. Nem is értem, hogy egy ugyanazon az évben, ugyanabból a sztoriból más-más rendezésben
a főszerepeken... A Paula Negri az nem a Lubitsch-sal ment ki?
Hát nem, külön mentek ki, de őt is hívták. Tehát ő is, most nem tudom, hogy ő egy kicsit lehet, hogy korábban ment ki
már. Akkor most ők itt fasírtba kerültek, úgymond egy kicsit.
Nem hiszem, akkor... vagy nem tudok ilyenről, mert utána még dolgoztak ők együtt.
Tehát hát akkor kibékültek.
Lehet, lehetsége, de az a lényeg, hogy tök egymástól függetlenül különböző filmstúdióknak, de hogy ugyanez a sztori volt. Igen, hát igen, vagy nagyon hasonló sztori, legalábbis a forgatókönyv ugyanabból a forrásból merített. Na, inkább úgy mondom. Hát nyilván nem ugyanez a két film. Ebből csak a Rositát láttuk, a spanyol táncos nőt, ezt nem tette, nem tudok nyilatkozni róla, de valószínűleg Paula Negrinek jobban állt a spanyol szerepkör.
Tekint, hogy egy kicsit kreolabb.
Igen, igen, tehát ez a sötét szemű, sötét hajú, és ez a, hogy mondjam, karizmatikus, a ilyen kicsit...
szemformája, meg igen, egy arca is egy kicsit olyan...
Na, szóval nem tudom, melyik filmet vetítették nagyobb sikerrel a mozikban, de úgy tűnik, hogy az amerikai közönség számára simán eladható volt két nagyon hasonló karakterű film, ugyanabban a témában és ugyanebben az időszakban.
Hát azért lássuk be, hogy az amerikai piac az mindig is nagyobb volt az átlagosnál. Igen. Akkor is, meg most is.
Na szóval a Rosita forgatókönyvét itt is Hans Krelli és Norbert Falk írta, Rositát pedig ugye említett Mary Pickford, a királyt pedig Holbrook Brin, Don Diego-t George Welles játszotta. A történet Dióhéjban, Sevillában játszódik, ahol a városban egy karnevált tartanak, a nép végtelenül szórakozik, De ez nem tetszik a király környezetének, a papságnak, tanácsnokoknak, panaszt is tesznek a királynak és a királynőnek is. A király maga is egy könnyű vérű férfi, szeret fiatal és szép nők társaságában szórakozni, ezt ott látjuk a film elején, de a film nem mutatja, inkább csak sejteti, hogy megcsalja a királynőt. Tehát Lubicsnál ez sose szokott ilyen direktben jelentkezni, vagy csak mutatja, csak utalásra. Nyilván volt ekkoriban még cenzúra, meg tehát nyilván nem voltak ágyjelenetek, vagy maximum csókjelenetek, de látszik, hogy na minden esetre jól szórakozott a hölgyek társaságában. A királynő meg ugye ezt valamennyire látta, tudta, de próbálta méltósággal viselni és palástolni az elkeseredettségét. A király ugye színleg felháborodik ezen a skandalumon, hogy mik történnek az ő országában, Szevillában, milyen romlott, züllött karneválokat tartanak, és elhatározott, hogy saját szemével akar meggyőződni. Tehát ez
meg ő is egy kicsit zűlhessen is.
Ugye Lupisnál megszoktuk, hogy ilyen kis finom végjátéki elemeket csempész bele, akár a történelmi filmekbe is. Már mondjuk ez csak egy kitalált történelmi film, szóval kosztümös film, mondjuk úgy. A Sevilla egyik népszerű utcai énekesnője, táncosnője, a szépséges Rosita, aki az egyetlen bevételi forrást jelenti a nevelő szüleinek és 3 kistestvérének. A lány szegénysége ellenére elég önérzetes, nagyon felháborodik, hogy a király megjelenése véget vett az utcai előadásának, ugye rögtön félbe kell szakítania.
Hát igen, és elmaradt a bevétel, a család meg éhes.
Ugye igen, azok ezt... meg várják a kenyeret, meg a mindenfélét, amit majd Rosita fog nekik jelenteni, hogy hoz, ugye? Bevásárol a helyi szupermarketben, majd nem tudom. Rögtön az egy lázító szövegű dalt, amelyben a gazdagokat, sőt magát a király személyét is sértegetni kezdi.
Ugye hozzá kell tenni, hogy ezt követően betoppan hozzá egy adószedő, aki, hogy nem adót akar beszedni, és akkor pöccen be igazából a csaj.
Hát meg ugye úgy lépnek föl hivatalból, hogy hát ezt a karnevált itt be akarják szüntetni. A nép pedig hát ugye nagyon fellelkesedik ezen a kis pamfleten, amit Rosita előad dalban. A király pedig ugye szintén ott van áruhában az utcákat járva, mert hát ő nyilván szórakozni is szeretne, és meglepődött Rosita merészségén, rögtön meg is tetszik neki a lány. Azonban hirtelen megjelennek a király katonái, és letartóztatják a lányt felségsértés és sértés lázításért, tehát erről a király nem feltétlenül adott parancsot erre.
Tudod, az ilyen rezsimekben ezt megoldja magától is.
Na igen, tehát így önállósodott a katonaság. A király nem fedi fel magát ott rögtön, mert van egy terve. Útban a börtön felé a lányt kísérő vonszoló katonák beleütköznek Don Diego-ba, egy nemesi származású katonatisztbe, akiről az derül ki itt a feliratokból, hogy az éppen egy expedíciós útról tért haza, és éppen a kitüntetését készül átvenni ezért az expedíciós tevékenységét. És elő is ránt egy papírt, amikor őt is le akarják tartóztatni, Rosita-t ugye meg akarja védeni, és ott ilyen verekedésbe, kardváltásba keveredik
az egyik kinyúvasztani a katonát.
Igen. És akkor előszedi a papírját, hogy hát ő neki ilyen mentelmi joga, vagy valami hasonlója van. De ennek ellenére őt is elhurcolják, és őt is, meg Rosita-t is bezárják a börtönbe. Csak hogy míg Diego azt hiszi, hogy majd neki ez a mentelmi jog, ez valami kegyet fog jelenteni, és majd nem sokáig lesz börtönben, Rosita, még ő vigasztalja szegény Rosita-t, hogy majd segít neki kiszabadulnia. Hát valahogy pont fordítva történnek a dolgok, mert Rosita-ért jönnek, hogy akkor most szabadon mehet a királyhoz, mert a király hivatja, míg Diego maradhat a hűvösön még egy kicsit. Sőt, nem csak kicsit, hanem őt konkrétan halálra ítélik a tevékenységéért. Hát ráadásul kötél általani halálra, ami ugye hát...
megszégyenítés volt abban az időszakban, igen.
Király megpróbálja ezek után elnyerni Rosita szívét, kegyeit. A lány azonban ugye ellenáll neki az udvarlásának, mert már Diego megtetszett neki, és igazából már félig meddig a szívét elrabolta a Diego a lovagiasságával és a védelmével.
Hát ahogy ez szokott lenni az ilyen történetekben.
Igen,
már
igen.
Már láttuk nem egyszer, nem kétszer az előző.
De persze ezt nem árulja el a királynak, mert hogy a Diegót szereti. És hát a király nem akarja föladni, hazaengedi a lány, de ott is ostromolja, ajándékokat visznek, küld neki. Rosita családja, meg ugye látva a lány ellenállását, ott elkezdik győzködni, de hát, hogy hülye vagy, hát, hogy fogad már el az ajándékokat, meg hogy ez milyen jó lehetőség, meg hogy gondolj már apádra, meg anyádra, meg a testvéreidre. És hát végül is a lány beadja a derekát, oké, elfogadja a villát, a nem tudom én, a hintóban utazást, a szép ruhákat, az ékszereket, a nem tudom mit. És hát az az egy feltétele van, hogy akkor az egész családját vinné magával, nem csak ő költözne abba a hatalmas villába, és akkor hát kénytelenkedetlenül úgy beszállnak a hintóba, így mind együtt, még a kutyát is viszik. Ez is egy ilyen vígjáték jellem, hogy az egész pereputyot így bepakolják a hintóba, és akkor tulajdonképpen aki jött a hintóval, az a lakály, vagy nem tudom ki, az megy gyalog, mert hát ő már nem férte. De még a kutya is beszállt, szóval...
Helyes.
Úgyhogy ez ilyen vicces jelenet volt. Na az a lényeg, hogy beköltöznek a villába, ott azonban ugye folytatják azt az életmódot, amit otthon megszoktak a szegény putriukba. Tehát ott teregetnek a szobákba, amilyen
hát csak putrosabb ruhákat kell teregetni.
Kézzel mossák a zokniukat, meg a, nem tudom, az aranyozott csapnál, meg a nem tudom mi minden. Szóval ilyen, azok is ilyen vicces jelenetek. És hát természetesen elkezdnek susmogni a személyzet, ugye, akiket azzal bíztak meg, hogy őket kiszolgálják, hogy hát szóval nem túlzottan tisztelettel kezdenek el róluk beszélni, és hát ezen felhúzza az orrát a Rosita nevelőanyukája, és elmegy bepanaszolni a személyzetet magánál, ő felségénél, sőt meg is zsarolja ő felségét, hogy Rosita el fog menni, hogyha nem házasítja ki őt egy nemes emberrel, mert hát így nem tisztelik őket, csak akkor, hogyha Rosita ugye nemesi nevet szerez magának.
Mondjuk attól még az oknit ott fogják mosni, de hát mindegy.
Szóval a királymester egy kicsit így csapdába került, de hát kiötli ő, hát nem azért ügyes ember, hanem azt mondja, hogy jó, hát na, nemes ember kell, hát akkor megkapod, de hát ugye a lány magának akarja megtartani, nem pedig kiházasítani. Ezért kitalálja, hogy majd a szerencsétlen halálra ítélt Diegóhoz fogja hozzáadni, hiszen az nemes ember, csak hát mondjuk egy napot él a házasságuk, utána úgy is kivégzik, és akkor a friss özvegyet, hogy aki már nemes nevet szerzett magának, akkor azt tulajdonképpen megtartja majd szeretőnek magának. Diego közben kérvényezi a királynál, hogy golyó általi halálra módosítsák a halálos ítéletét. A király nagy lelkűséget gyakorol, ugye meg is engedi neki, hogy lelőhessék, ahelyett, hogy felakasztják. Csak előbb, ennek a feltételeként bekötött szemmel el kell vennie egy nőt, akit hozzá akarnak adni. A Diego nem tudja, mire vélni ezt a feltételt, és egyszerűen csak más nem tud csak nevetni. És meg is történik az esküvő, mert elég szürreális a jelenet, ott is ugye két bekötött szemű fiatallal a pap előtt, ugye, aki összeadja őket. Tehát ez ilyen kicsit jelképes, vagy bele lehet látni ilyen jelképet, hogy ugye két vakon házasodó ember, de tulajdonképpen, ha most belegondolunk, lehet, hogy Lubics arra is célozhatott ezzel, hogy mindenki, aki összeházasodik, az ilyen vakon megy.
Hát nem látja
ez, mert hiszen a szerelemtől úgy se látna semmit, szóval most tök mindegy, hogy ezért vagy azért.
Szerelembak.
Igen. Na, szóval, hogy ez egy picit, de most fizikálisan is bekötött szemmel kötnek házasságot. És hát most Rosita ezt követően tudja meg azt, mert ugye letépi magáról a szemkötőt a házasság végével, mert ő nem tűri azt, hogy ő nem tudja, hogy ki ez ment hozzá, hogy hát Diego az, aki az ő szerelme, és hogy másnap meg is kell halnia, mert ugye eddig ez számára nem derült ki, hogy halálra ítélték a szerelmét. Ezek után könyörög a királynak, hogy kegyelmezzen Diegónak, hiszen a férfi csak őt védelmezte, ezért az ő kedvéért kegyelmezzen meg. Hát a királynak azonban ezt ágában sincsen, úgymond szentesíteni ezt a házasságot azzal, hogy még meg is kenyelmez nekik, hiszen ez nem áll érdekében. Ezért hát végül megígéri, hogy vaktörténnyel fogják csak lelőni a kivégző asztag katonái a Diegót. Rosita pedig örömmel közli is ezt Diegóval a börtönében, hogy
nyugodtan álljon
a kivégző osztag elé, hiszen úgyis hamis golyók lesznek, de hogy amikor összeesés színlel, akkor utána semmiképpen nem mozduljon meg, hogy nehogy kiderüljön ugye a turpisság. Akármit csináljanak vele, de nem mozogjon. A király viszont mégiscsak küld egy második üzenetet is, amiben ugye újra elrendeli a Diegónak a másnapi kivégzését. Tehát ezzel ugye tulajdonképpen becsapja a lányt.
Igen, hogy ezúttal használjanak látótöltényt.
Igen, ne legyen vakmáza töltény, ha már szerencsétleneknek vakon kellett egymáshoz menniük. Itt elég sok vak körülmény van. Na mindegy, a királynő viszont közbeszól, hiszen ő is ugye látja ezt a szitut, hogy Rosita és a király egyre inkább, hát úgymond, tehát Rosita kezdi ott kiütni a nyerekből, vagy hogy fogalmazzak, és túl nagy befolyást kezd gyakorolni a királyra. Tehát ő eltűri addig a szeretőket, amíg azok csak jönnek-mennek, de ugye azt nem tűri, hogy most...
Tartósan ott maradjanak a nyerekben.
Igen, igen. Ezért, mivel megtudja a király utolsó parancsát, éppen sikerül kihallgatnia, sejti, hogy ugye mi az királynak a szándéka ezzel, ezért közbeavatkozik, személyesen megy el a börtönbe, és beszél a börtönparancsnokkal, hogy a kivégzést vaktörténnyel hajtsák végre, hiszen...
Tehát ugye vaktörténnyel, látótörténnyel, abból meg ismételten vak, de ezt még ugye akkor ezt nem feltétlen realizálja az ember, igen, a filmet, igen, nézve.
Csak azt látjuk, hogy
süketek vagyunk, mert hogy nincs hangja.
Igen, igen, csak azt látjuk, hogy a királynő nagyon beszél valamit a börtönparancsnokkal, és azt mondja, hogy akkor most ő a férjének, a királynak a parancsát közvetíti, és ez lesz az utolsó parancs, és ez lesz az érvényes. És reméljük, hogy ugye nem küldenek újra még valakit, hogy még egy üzenettel fölülírják
a kapus dilemma.
Többszörösen fölülírt parancsot. Na mindegy. Rosita ugye másnap meglátogatja férjét, örömmel búcsúzkodnak, már úgy tesz, mintha nem örülne, de aztán ugye mégiscsak örül neki, hiszen nem sokára szabadon ölelhetik egymást. A börtönőr viszont ugye kárörvendően közli Diegóval, hogy a király parancsára mégiscsak ki fogják végezni, hiszen ő még arról a parancsról tudott. Rosita teljesen összeomlik, eldördülnek a fegyverek, Rosita azt hitte ténylegesen, hogy Diego meghalt, Diego nem mozdul. Tehát most tehát nem tudjuk, beszélték, hogy azért nem mozdul, mert ezt beszélték meg, vagy azért nem mozdul, mert a parancsot tényleg végrehajtották, és nem tudjuk,
és
hogy átmente
a...
Igen, hogy most végül is melyik lesz az erősebb parancsa, a királyé vagy a királynőjé. Ez sokáig nem derül ki.
Melyikütt, kit?
Igen, igen. Na mindegy, szóval Rosita a holttestét, Diego holttestét be a palotájába vitetteti el, ott ravatalozzák föl. A király viszont nem sok idő múlva meglátogatja a palotában, ami szerintem elég ízléstelen dolog. Na mindegy, fiatal özvegyet, akit ráadásul ő tett özvegyé, és ráadásul még be is csapta, tehát meglátogatja. Hát ezek után nem nagyon várat szerintem más, mint morcosságot minimum a nőtől. Hát az nem csak morcos, hanem rá is támad a királyra, és előkap egy tört, hogy le is szúrja. Ekkor azonban a halottnak hitt Diego megmozdul, és hirtelen fölül. Ugye a két fiatal boldogsága ezek után határtalan, és össze-vissza hálálkodnak a királynak, mert azt gondolják, hogy neki köszönhet. Ugye Diego az csak teljesítette, amit mondtak neki, azt hiszi, hogy tényleg a király kegyelméből ő nem halt meg. Rosita is ugyanezt hiszi, hogy mégiscsak betartotta a király az ígéretét.
A király meg majd fölpukkan, mert nagyon kanos.
A király meg teljesen nem érti a dolgot. Addig, amíg a felesége a kocsiban, a hintóban ülve nem közli vele, hogy hát ő áll az egész mögött, és hát bizony ő kezdettől fogva tudta a királynak az ilyen kis félrelépéseit. király megszégyenül, a nők pedig túljártak az eszén, szembesítették az önzőségével, a családságával, és hát az emberségével, és minden rossz tulajdonságával. Itt egy picit megint ilyen női kontra férfi...
Rafinériák.
Igen. Ugye, itt most úgy néz ki, hogy a nők megint ugye az ügyesebbek, az okosabbak, a gyengébbik nem, aki ugye túljár az erősebbik nemnek az eszén. Szóval itt egy picit Lubics a nők pártját fogja.
Pedig ezt nem mindig tette meg.
Nem mindig, igen, valamikor ugye kifejezetten, hogy mondjam...
Sovinisztán állt a dolgok.
Igen, hogy a nők mindig, szóval. Nők mindig elcsábítják a férfiak fejét, a nők miatt erkölcsi zűlésbe mennek a férfiak.
Aztán lehet, hogy meghallotta a kritikákat, és most végre egyszer egy kurva pecél királyt is beáldozottak.
Bár ugye a 8. Henrik, a Boleyn András történet is már azt sugalta, hogy azért tud ő a nők pártján is állni, hiszen a Boleyn Anna az minimum megosztó személyiség volt a történelemben a saját korában is, meg később is.
Meg a Henrik is.
Meg a Henrik is, és ott egyértelműen a Boleyn Annának a pártját fogta abba a filmben. De szóval ebben a filmben is előnyben részesíti a finom sejtetéseket, az érzelmek közvetlen bemutatása helyett. Pickford emiatt gúnyosan csak úgy hívta Lubicsot, hogy az ajtók nem az emberek rendezője, utalva ezzel arra, hogy Lubicsnál sok minden zárt ajtó mögött sejtetnek, hogy ott zajlik valami, és rábízza a néző képzeletére, hogy az ajtók mögött ugye mi folyik. Mary Pickford egy kicsit több direkt
képet
gondolt volna. Igen, csak aztán később ez a stílus, ez Lubicsnak a védjegyévé vált, és filmes iskolát teremtett, és úgy is hívták ezt, hogy a Lubics touch, a Lubics érintés, Lubics finom sejtetései, és utána tényleg mondom, ez védjegyévé kezdett válni, Amerikában kezdték ezt így emlegetni, de már európai korszakában, német korszakában is voltak hasonló húzásai, amivel stílus teremtett igazából. Hát nekünk ezzel semmi bajunk nem volt, mert ugye ezzel a kis finom sejtetésekkel, és inkább volt zavaró, hogy az interneten felelhető összes videó képi minősége elég vacak volt, és semmilyen aláfestő zene nem volt a felrakott videókhoz.
Úgyhogy lehetett alá beszélgetni közben.
Igen, hát ilyenkor ezt tudtuk csinálni, hogy mi szinkronizáljuk a mimikájuk alapján a szereplőket.
Némi mai stílussal vegyítve.
Szóval szívesen meghallgattuk volna Rosita a királyt és a rendszert kifigurázó dalát például, tehát amit ugye Mary Pickford előadott.
Most csak feliratban volt
sikerünk. Igen, tehát Mary Pickford eredeti hangját, vagy azt magát, ezt a zenét, mert ugye egy komplett verset írt ő, és az dalban adta elő, ugye. A díszletek azok megint pazarul kivitelezettek voltak, a jelmezek is.
Hát gondolom pénz az volt rá.
Igen, Pickfordnak egy kicsit furcsán állt a szerep, szóval nem volt ő igazán ilyen fanfatálos, tehát Paula Negrinek sokkal jobban állt ez a fanfatál szerep, mint Pickfordnak. És általában Pickford annyira nem volt elégedett ezzel a filmjével, hogy később utasítást adott az összes kópia megsemmisítésére. Hát most ez tényleg így volt, vagy nem?
Hát lehet, hogy ezért voltak tudom. Csak ilyen vacakok, amiket megtaláltunk.
Igen. De szerencsére azért túlélte legalább egy példány ezt az utasítást. Egy orosz nyelvű kópiát ugyanis nemrégében megtaláltak, amiből sikerült egy felújított változatot is készíteni, és ezt 2017-ben a Velencei Filmfesztiválon mutatták be először. Hát sajnos mi valószínűleg nem egy ilyen felújított változatot láttunk.
Mondjuk hát, a felújítások sokszor több kópiát szoktak használni. Pont azért, hogy a hibás kockák azok ugye ki tudnak pottyanni, mert hol az egyiken, hol a másikon hibás, és akkor mégis össze lehet vágni belőle digitálisan egy új javított verziót.
Lubics összeveszett ugyan Pickforddal, de maradt Amerikában, és egy 3 éves szerződést írt alá a Warner Brothers filmstúdióval, filmgyárral.
A magyarul annyira összerúgták a port, hogy átszerződött a konkurenciához. Uh-huh.
Ennek első állomása volt a The Marriage Circle, ugye a házassági kör, vagy körjáték 1924-ben készült, magyarul így is fordították, vagy úgy mutatták be, hogy kvittek vagyunk. Ez egy vígjáték. A forgatókönyvét pedig Lothar Schmidt Only a Dream című darabja alapján Paul Bern, egy német származású amerikai rendező, forgatókönyvíró, producer írta. A filmet 1932-ben Lubitsch George Cukorral együtt újra forgatta One Hour with You, egy édes légy ott címmel, musical darabként, ez már hanggal. Történet Bécsben játszódik, ahol a könnyűvérő Mici és a férje, Stock vagy Stock professzor, állandó veszekedésben élnek. Mici megpróbálja elcsábítani barátnője Charlotte új férjét, Dr. Brown-t. Dr. Brown kollégája, Dr. Müller, pedig szemet vetett Charlotte-ra.
És akkor tegyük hozzá, hogy a Micinek a férje az meg nagyon válni akar.
Igen, igen. És kapóra jön ennek a Dr. Müllernek a Mici mesterkedése, hogy elválaszza egymástól a boldog házasságban élő Charlotte-ot és Dr. Brown-t. Egy félreértés miatt, amit Mici mesterkedése idézett elő, Charlotte azt hiszi, hogy a férje Miss Hofer iránt érdeklődik, és megkéri Micit, nem sejtve a barátnője szándékát, hogy ne hagyja magára a férjét véletlenül se, ne tévessze szem előtt, mert ez a Miss Hofer, ez valamiben sántikál, és talán, nem tudom, el akarja csavarni a férjének a fejét, nem sejtve, hogy ugye igazából Mici az, aki el akarja csavarni a férje fejét, hiszen Mici most ugye, hogy mondjam, eléggé csalódott a házasságában, és kicsit talán zavarja is a barátnője boldogsága, meg is tetszik neki a férfi.
Hát meg egyébként is alkatilag.
Alkatilag, igen.
Ilyen csábítós, igen. Panfatálos.
Hát igen, mert most gondolj bele, hogy ő egy unatkozó, gazdag hölgy, akit elhanyagol a férje, hát valahol szeretetre vágyik, meg valahol arra, hogy hódíthasson még egy kicsit, hiszen mondjuk már nem a 20-as éveit éli. Közben Stock professzor is gyanakodni kezd Micire, a feleségére, hogy megcsalja, és felbérel egy magándetektívet, hogy kémkedjen utánuk, vagy hát a nő után. Dr. Brown is hűtlenséggel gyanúsítja imádott Charlotte-ját, persze alaptalanul, de hát a házasság alapja az egymásba vetett bizalom megrendülni látszik közöttük is. Ez ilyen tévedések vígjátéka szerű lesz.
Igen.
Lassan a sztori. A végén persze minden jóra fordul, Dr. Brown és imádott felesége Charlotte újra egymásra talál, Mici pedig a zsáka foltját elv alapján összejön Dr. Müllerrel, ugye, aki eddig Charlotte-ot próbálta ostomolni, Stock professzor pedig megteheti, amit már régóta tervezett, vagyis elválhat Micitől.
Tiszta happy end az egész.
Na, szóval, és ez egy nagy kavarás az egész sztori közben, nem tudom, tehát ilyen klasszikus vígjáték.
Igen, igen, igen.
Igazából, de egészen szórakoztató egyébként, mondjuk
én... Ez is hang nélkül néztük, ha jól emlékszem, úgyhogy ezt jól lehetett szinkronizálni.
Igen, szerintem ez mondjuk így is élvezetes volt. Mondjuk én nekem nem az eseteim ezek a fajta vígjátékok, de mondjuk a színházi darabban látnám, akkor valószínűleg jobban élvezném, mint hát így néma filmként. Igen, igen.
Belegondolsz sokkal inkább, mint egy színes szakos sztereó Dolby akármi filmbe.
Úgyhogy szerintem nem véletlen, hogy újra alkották ezt egy nagyjából egy évtizeddel később ezt a filmet, mert biztos, hogy jót tett neki a hang. Szóval az itt a párbeszédek szerintem jelentősebbek egy ilyen.
Igen, és hogyha túl sok a felirat, akkor eszmetlen nehézkéssé teszi a film élvezetét.
Igen, igen, és sokszor meg kell állítani, hogy olvassuk a feliratot, meg fordítsuk magunkban, mert hát annyira még azért nem vagyunk perfektek.
Túl azon, hogy nem magyarul van, még ráadásul ugye angolul se a mai angol, tehát igen, azért igen. Érdekes módon voltak olyan szófordulatok benne, amikkel a fordítók sem feltétlenül tudtak azonosulni.
Na hát... Igen, tehát az akkori Amerikában kell hozzá élni szerintem, hogy ezt filmen is élvezhető legyen. Szerintem valószínűleg a musical vagy a színház ez jobbat tett ennek a darabnak, mint a film. kis pletyi, egy kis háttér, állítólag Charlotte és Dr. Müller között lezajlott csók jelenetet, ami ugye Charlotte számára véletlen volt a Dr. Müller részéről meg szándékos. Na mindegy, ezt Lubitsch 39-szer ismételtette meg a szereplőkkel, állítólag azért, mert nem találta elég megfelelőnek a jelenetet. Hát én nem tudom, tehát 39 egyszerre is megcsókolni valakit színészként, nem tudom, hogy mennyire fáradtak bele.
Hát lehet, hogy a végére pont belejöttek.
Igen, igen.
Addigra már ismerték egymás szájpadlását, így rendesen. Lézerszkennerrel földerítették.
Na, szóval nem könnyű a színészek élete, ebből is látszik, mert biztos nem a szövegmondásba csúszott a hiba.
Hát néma filmen ez...
Jó, azért néma filmekben is mondták a szöveget.
Persze, csak mondjuk, amikor a szájuk úgymond kontaktusban van, akkor túl sok szöveget nem tudnak mondani. Hát csak nem azt, hogy mit mondjuk a nyelvedet.
Na, biztos ilyesmi volt.
Csak ez nem lehet látni, úgyhogy.
Igen, igen. A filmet a mai napig a 100 legviccesebb amerikai film közé sorolják. Szóval azért mondom, hogy amerikaiaknak ez...
Elég vicces kitétel, mert annyira nem... éreztük ezt a nátítőnek.
De azért mondom, hogy mi nem vagyunk amerikaiak. Tehát az amerikaiaknak ez biztos még mai napig is egy egyik top legítésen.
Hát lehet, hogy volt a 99. például, és akkor...
Az biztos, hogy a közönség a kritikusokkal karöltve lelkesen rajongott a film szellemes és finom humoráért, pörgős párbeszédekért, amely akkoriban ritkosságnak számított a filmjátékok esetében. Hát akkor a pörgős felirat mozgásokért.
Értem, bocsánat.
Tehát érted. Szóval ment ott a párbeszéd, csak nem mindent fordítottak
ott
le.
Ott gesztikuláltak egyfolytán.
Igen. Még sok romantikus vígjátéknál, a romkomoknál előre borítékolható a befejezés. Itt ez egyáltalán nem így volt. Tehát ezt talán tudom írni egyébként, hogy egészen a végéig, tehát tökre nem lehetett látni, most kikivel fog összejönni, vagy nem összejönni.
Igen, mert tekergették a szálat, tehát ez a fajta száltekergetős történetvezetés, ez már itt megvolt, hogy nem egy egyenes lefolyású történet van, tehát a klasszikus drámai, hogy van valami tragikai vétség, aztán utána abból akkor lesz valami következmény, és mindenki tudja, hogy honnan, hova tart a történet. Itt ugye már előjött az a filmes világban manapság bevett dolog, hogy ötször megcsavarják az egész történetet, és a jóból rossz lesz, rosszból jó.
Most iszom valamit, bocsánat. Szóval a film sokat sejtett Lubitsch férfinő kapcsolatról és az emberi természetről vallott nézeteiről. Akkoriban ez egy nagyon 20. század elejei modern film volt. Mind a mondani valóját, mind a díszleteit, jelmezeit tekintve, és már csak emiatt is érdemes megnézni. Lubitsch maga nagyon kedvelte ezt a sztorit, és ugye ezt említettem, hogy ezt a One Hour With You című 1932-es filmbe is ugye beleszállt a George Cukor oldalán, hogy újból megfilmesítsék, és a film ezáltal, meg a Maurice Chevalier és Janet McDonald főszereplésével, George Cukornak a segédrendezésével a sokkal jobban sikerült, mint a ez a 24-es néma film, tehát hogyha mondjuk a sztorit magát szeretnétek megnézni, és egy jól szórakozni, akkor inkább ezt a filmet ajánljuk nektek. De természetesen ez a film se volt rossz, ennek meg ugye egy csomó, szerintem a díszletek, meg a jelmezek, meg Thomas, ez a fajta Lubitsch féle humor, ahogy lejön a gesztikulálásokból, azért is érdemes megnézni. Hát próbáljátok megtalálni valami jó minőségű digitalizált változatot, amiben esetleg még valami aláfestő zenét legalább hozzátesznek. Ez is hozzátesz. Mindig egy filmhez most tegyen ez egy zene, vagy bármi.
Igen, főleg a dramaturgiaival illeszve van, mert olyan filmekkel is találkoztunk, ami alá ugyan alávágtak valamit, csak abszolút más zenét.
És egy idő után...
máshol voltak a zenei csúcspontok, mint a
igen, és egy idő után kezd idegesíteni, akkor... hogy ismétlődik a zene, ismétlődik, és már ugye ezek majdnem másfél órás filmekről beszélünk, akkor már a harmadjára, negyedjére, ötödjére ismétlődik ugyanez a
rossz helyen csúcspontoló zene, igen, akkor...
Ugye ez összeválogatott néhány, nem tudom, dallamból álló zenesor, akkor egy idő után uncsivá kezd válni, és már lassan idegesítővé, hogy jaj, már megint ugyanezt a zenét hallom, mint tudom én, 10 perccel ezelőtt. Úgyhogy szóval ajánlom inkább a hangos változatot, de a díszletek és a jelmezek miatt ezt a filmet sem volt fölösleges megnézni. Na, nézzünk át a következő filmre. Ez pedig a Three Women, a három hölgy, The Frau, The Freundin and The Dirne. Egy családi dráma, tehát a feleség, a barátnő és az örömlány, német címből fordítva. Három szerelmes, szép asszony címmel vetítették anno 20-as években nálunk is a mozikban. Lilles Echő című regénye alapján a forgatókönyvet Lubics és Hans Krell írta. A történet pedig gátlástalan bonvivén Edmond Lemon nyakig úszik az adósságban, amit úgy tervez kifizetni, hogy kiszemel egy gazdag társasági hölgyet, és jó megkopasztja, mármint...
Hát a húzómányvadász.
Na, szóval, nem, hogy értitek, kicsalja a pénzét. Szóval ő egy sármos aranyásó, és jelenlegi áldozata egy gazdag özvegyasszony, Mabel Wilton. El is csavarja a hölgy fejét, elég könnyedén szerintem, átad neki 100 000 dollárt a hölgy, hogy fektesse be, mármint a pénzt.
A pénzt, nem a hölgyet, bár valószínűleg arra is sor került, de ez ugye Lubics is sejtetés.
Igen. Közben váratlanul meglátogatja ugye Mrs. Wilton, az egyetemista lánya, Jenny. Azt ugye lehet tudni, hogy Berkeley-ben egyetemista lány.
És hát egy kicsit frissebb kiadás, mint a...
Igen, anyuka. Igen. Lemont, ugye ez a gátlástalan aranyásó, miután megtudja, hogy a lány házasság kötését követően rendelkezni fog egy tetemesebb pénzösszeggel, vagyis az örökségének a apukája utáni részével, az özvegyet ott hagyva, gyakorlatilag foképnél hagyva, a fiatalabb áldozatának kezdi csapni a szelet. Az anya először nem tud a találkákról, a lány nem is sejti, hogy a férfi szélhámos, és az sem, hogy az anyja is bolondul érte, mert ez ugye nem jött le az első találkozáskor. Így amikor kiderül, hogy Jenny és Lamont egy pár, sőt már igazából a lány kompromittálódott is Lamont által, hogy most ténylegesen történt-e valami, vagy pedig csak azt lehet hinni, hogy történt valami.
Hát igen, annak idején kompromittálásnak tekintettek olyat is, amire ma már azt sem mondanád, hogy...
Persze, tehát hogy a lány hálószobájában előfordult egy férfi, nem kellett, hogy ott történjen sok minden, csak elég volt, hogy ott...
Látta, hogy valaki onnan
ott találkoztak, kijön. Igen, és mondjuk meglátták, hogy kijött a férfi onnan. Na mindegy, ezekben a körökben, amikben ők mozogtak, ez megengedhetetlen volt, és hát így muszáj volt, hogy a házasság megköttessék köztük. Hát igen, és ráadásul ott vannak ennek a Lemontnak a hitelezői is, ez a vicces rész benne, hogy ők még ugye gyakorlatilag támogatják is ezeket a dolgokat, hiszen csak akkor reménylik, hogy
visszakapják a pénzüket, kapni. Hogyha a Lemont sikeresen szélhámoz.
Az más kérdés, hogy még így se lehetnek teljesen biztosak benne, de legalábbis van rá némi esélyük. Na szóval, Jennynek viszont van egy frissen végzett orvos barátja is az egyetemről, Fred, aki szerelmes Jennybe, és már ugye, többször szerelmet akart neki vallani, csak meggyűlt mindig a baja, hogy tehát nem volt elég bátor. Másrészt pedig gondolom, meg akarta válni még a záróvizsgáit, hogy majd végzett orvosként állhasson oda a gazdag lány anyjához. Hát addig nem nagyon mert, tudta, hogy felett áll társadalmi vonatkozásban a lány.
Pedig mondták neki, hogy legyen bátorak, de nem lett bátorak.
Igen, igen. Na mindegy, és mire levizsgázik, és friss orvosként ugye oda is helyezik őt, ahol ugye New Yorkban, ahol a lány lakik, és meg is látogatja a lányt, aki nagy örömmel üdvözli, csak hát ő már férjes asszony addigra. Szegény Fred pedig leforrázva, hát eloldalog. Utána ugye történik egy olyan jelenet, amikor ugye Lemont, hát nem sokáig várva az alkalomra, elmegy szórakozni. Most már a felesége ugye otthon van, és hát látszik, hogy ilyen könnyű vérű nőcskékkel is szórakozgat, és ráadásul belekeveredik egy verekedésbe, ott a szórakozó helyen, és történetesen Fred is éppen ott...
Hát felejti a bánatát.
Igen. Na, mi is, mintha jól kiütik a Lemont. A Fred, mint orvos, ugye hát segítőt ápolni, illetve hát nem csak ápolni, hanem hazavinni.
És akkor derül ki neki, hogy igazából ő a
Jenny-nek a férje. De ugye ő nem akarja Jenny-t elkeseríteni, hogy milyen körülmények között látta őt, a férjét, ugye? A lány anyja viszont megtudja ezt a dolgot, illetve hát sejti is, és ő meg is elégeli ezt az egészet, és hát borítani szeretne mindent. Meg is látogatja a Lemont, a kész tények elé állítja, hogy vagy elválik a lányától, vagy elmondja a lánynak, hogy miféle férfi ő. Lemont viszont egyáltalán nem esik kétségbe, hogy igaz ember, visszazsarolja az özvegyet, hogy hát ő meg tönkreteszi a jó hírét azzal, hogy nyilvánosságra hozza az egymáshoz írt szerelmes leveleiket. Az özvegy erre más lehetőséget nem látva pisztolyt ránt. Ugye félig meddig ilyen dulakodásba kezdenek, és hát már nem emlékszem, de végülis félig meddig önvédelemből, de elsüti a pisztolyt, Lemont ugye elterül, meghal. És erre jelenik meg a Jenny az ajtóban, hogy mi történt. És az anya ugye megkönnyebbülten, de szomorúan vallja be neki azt, hogy ugye most már szabaddá tette őt. Jenny pedig ezek után hozzámegy Fredhez, aki igazán szereti őt, az anyát pedig gyilkosság miatt bíróság elé állítják. Ez egy ilyen kicsit, hogy mondjam, nem várt fordulat, mert ugye nem szokták idáig elvinni a filmeket, hogy
igen,
akkor...
Igen, mert rögtön lezárják.
Igen, hogy le lehetett volna így zárni happy end, meghalt a gonosz, minden.
Hát, igen, de mondjuk ugye a következmény az...
Igen, igen, de végül a happy end az mégiscsak bekövetkezik azáltal, hogy az esküdtszék felmenti az anyát. És ugye ott van még egy kis izgalom, hogy végül...
Bűnösnek vagy nem bűnösnek.
Igen, tehát hogy aki segíteni próbálta a lányát, és az erkölcsi győzelem ugye már az övé volt, de azért a bíróság előtt, vagy az esküdtek előtt nehezen tud megállni ez a dolog, hogy attól még lelőtt valakit, és elvette az életét. De végül is így szerencsésen alakult számára a dolog, és így valódi happy end-del lehetett lezárni ezt a filmet, ami ugye az amerikai közönségnek fontos volt. Más egy erkölcsi mondani valója, kicsit ilyen kétes, de ezt hagyjuk. Fedje homály! Edmond Lemont szerepében Luke Codyt láthatjuk, Janet May McAvoy, az anyját pedig Mrs. Miltont, Pauline Frederick játsza. Hát mondjuk ebből a három szereplőből, főszereplőből az anya emelhető talán ki leginkább, az ő játéka, Pauline Frederick-é, aki ugye itt már ilyen 41-42 éves volt, és az anyját, akit játszik, hát az is körülbelül. Az is
legális kor volt.
Tehát. Igen, igen, és látszik, hogy egy tapasztalt színésznőről van szó, aki nagyon csinos is mellette, és nagyon jól alakítja ezt a, hogy mondjam, a lélek utáni váltásokat, ami ugye lezajlik benne, hiszen attól, hogy mondjuk valaki 40 éves, attól még nem kell lemondani a feltétlenül a boldogságról, a testi örömökről, stb. És ugye ő özvegyként akár el is temetkezhetne, mindenki ezt várná, a társadalmi elvárás ugye felé az lenne, hogy ő temetkezzen el most már így a férje emlékének, meg hogy van egy felnőtt lánya, külön gondoskodnia kell, de pont ettől, hogy felnőtt a lánya, igazából úgy érzi, hogy most...
Hát még van egy lehetősége élni egy
kicsit. Igen, persze. Igen, és még meg akarja ragadni ezt az utolsó, számára úgy tűnik utolsó lehetőséget, és talán ezért...
Ez akkoriban egy új gondolat volt.
Igen, igen. Tehát egy nagyon érthető, számunkra most már sokkal jobban érthető társadalmi jelenségről van szó, de ez akkoriban, ez egy új gondolat volt, hogy mit kezdjen ilyenkor magával egy nő, még akkor is, hogyha van pénze igazából szórakozni, de merhet szórakozni? A társadalom mit fog hozzászólni, hogyha ő úgymond kicsapongó életet él, és összeáll egy nála valamivel fiatalabb férfival, és ilyenkor igen, beleesik abba a csapdába, hogy akár az a férfi egy aranyásó lesz.
Hát ez a gazdagoknak mindig is egy dilemma, hogyha valaki bekerül a körbe kintől, akkor az ásóval érkezette, avagy nem.
Szóval a filmnek igazából a mostani mondani valója is releváns tud lenni, hiszen most is, főleg Amerikában, azért elég álszent a társadalom, hogy egy ilyet ne nézzen jó szemmel. És bármely konzervatív társadalomra igaz ez, társadalom felfogása. A jelenetek New Yorkban játszódnak, illetve van egy-két jelenet a 20-as évekbeli kaliforniai Berkeley-ben is, tehát ezért is érdekes a film. A filmkritikusok a színészi játékot nem annyira dicsérték, egyedül az anyát alakító Pauline Frederick-et emelték ki, de a sztori gördülékenységét, a világítást és a díszleteket tökéletesnek és nagyszerűnek tartották. A dramaturgia is mesteri. A darab a könnyű, szórakoztató első jelenettől fokozatosan vált át drámába. Ugye az elején ugye a szórakozó hely, a, nem tudom, szóval ilyen, tényleg ilyen könnyed kis zenés darabnak tűnik az egész, és akkor a végén meg ugye, mivel záródik le, egy bírósági, gyilkossági perrel. Tehát ugye ez egy hatalmas váltásnak tűnik az eleje meg a vége, de közte ugye fel van építve dramaturgiailag az egész film, tehát hogyha bele gondolunk, hogy hogyan jut el valaki egy könnyed szórakozásból egy gyilkossági perig. Tehát ez az anyának a drámája főként, mivel ugye olyan jelentek is vannak, hogy igen, kiszólja az aranyásó típusú férfiakat, ami átváltható egyébként nőkre is, de ez most ugye megint csak nőszemszögből van megírva ez a forgatókönyv, ez nagyon érdekes. Illetve a lánynak is van egy ilyen kis mellékszerepe, hogy ő meg az elhanyagolt kis naív, nem mondom, hogy butácska, de inkább naív az élet dolgaiban egyáltalán nem jártas, gazdag, elkényeztetett, burokban élő lánynak a szerepét mutatja, hogy mennyire könnyű igazából egy ilyen lányt elcsábítani.
Nekem inkább az volt a fura, hogy a anya nem volt anyatigris. Uh-huh. Tehát amikor megtudja, hogy a pasi csapodár aranyásó, mert ugye amikor kiderül, hogy van egy fiatalabb kiadása neki, akkor szó nélkül átengedi úgy a lányának, és nem áll keresztbe, hogy de hát nem látod, hogy milyen figura, hanem úgy tesz, hogy mintha ő nem is ismerte volna.
Igen. Tehát ő másképpen...
Tehát lemond, úgymond, igen, a pasiról.
Igen, de ő másképpen védi a lányát, tehát először próbál szemet hunyni, és lemondani a férfiról a lánya javára, és a saját boldogságát.
Ha tudja a pasiról, hogy csapodár, akkor, igen, akkor igen, meg ugye rálőcsöli a lányára a csapodár.
Valószínű, nem tudhatta, hogy a lányát nem szereti, igazából ő csak azt látta, hogy őt nem szereti. Tehát ő az elkeseredettségét háttérbe tudta helyezni, és azt mondani, hogy hát igen, az én időm már lejárt, én visszavonulok, most már ez kész egy utolsó próbálkozás, majd a lányom boldogsága fontosabb. Tehát amikor azt gondolnak, hogy önző, mert nem foglalkozott eléggé a lányával, meg ilyesmi, nem. Tehát, hogy mondjam, ez az anyai nagyság benne valahol, hogy átadom a boldogságot a fiataloknak, azt gondolván, hogy a férfi talán tényleg a lányát igazából szereti. De akkor a pillanatban, amikor ráébred, hogy nem, vele is pont ugyanazt játsza, mint az összes többi nővel, abban a pillanatban anyatigris lesz, és még arra is képes volt, hogy lelője ezt a férfit, akit igazából ő is szeretett, csak mivel hogy őt is megbántotta a lányát is, és akkor ez volt az utolsó pont, hogy...
Ezt így jól értik, korrekt.
Az utolsó lökés, hogy oké, engem megbánthatsz, meg semmisíthetsz, meg minden, az érzelmeimet semmibe veheted, de a lányomét nem. Az ő jövőjét nem tehetett tönkre.
Oké, ez így legalább.
Na, szóval én ilyesmit értettem ki ebben a filmből, tehát volt egy ilyen dramaturgia, én a Lubitschnek az amerikai filmjéből, háromból a legjobbnak érzem.
Hát talán azért is egyébként, mert ez volt korban úgymond a leginkább közeli hozzánk.
Igen, igen.
Tehát nem annyira történelmi kosztümös sztori. Akkoriban elég kimondott a modern sztori volt, mostanában meg egy ilyen gyakran feldolgozott, ismert élethelyzet.
Ugyanakkor a kamerakezelés és a képek, hogy voltak ilyen szuper közelik is benne, az igen, is igen. Nagyon-nagyon átélhetővé tette a sztorit, nagyobb hatása volt. A hitelezőknek az ábrázolás zseniális, vicces, az, hogy anya-lánya viszony, teljesen életszerű jelenetek zajlottak le köztük, de teljesen átélhető volt, és hát úgy megható volt, ahogy egymásnak az érzelmei, ahogy változtak, és még így néma filmként is, és ugye a végén ugye győz a szeretet. Intelligens, kifinomult jelenetek jellemzik, remek volt a rendezés, jó a színészi játék is. Szóval mindenképpen ezt, ha más nem néztek ebből a filmből, akkor ezt legalább tényleg javasoljuk, hogy nézzétek meg. Ráadásul ez egy jó-nagyon jó minőségű digitalizált változatot találtunk, ami fönn van a neten. 2020-ban digitalizálták, úgyhogy tényleg nagyon jó minőségben lehet megnézni. Ezért is ajánljuk. Az érdekességek közül csak egyet, hogy a film egyik jelenete kedvéért Waldorf Astoria Hotel bártermében játszódik ez a jelenet. Warner Brothers filmgyár egyik stúdiótermét alakították át, ezért a bártermé. Mi, és a díszletekkel, hogy ez teljesen hűmása lett ennek a hotel bártermének. Úgyhogy ennyi fért a mai adásunkba, és bocsánat, de többször meg kellett állnom, és megyek is, aztán valamit iszom. Legyetek egészségesek, és nézzetek jó filmeket együtt, hogy külön-külön érezzétek jó magatokat, és további szép estét nektek. Sziasztok!
Sziasztok!